Szervusztok! Szeretettel köszöntelek benneteket! A múltkor egy sorozatba kezdtem bele, legalábbis én a privát életemben, igen, és engedtelek beletekinteni benneteket az első hétbe. Arra gondoltam, hogy ha már így alakult, akkor nézzetek bele a többibe is, hát a párhuzamosan zajlanak a dolgok. Egy szokást igyekszem kialakítani magamban, és hát ha ez ragadós lesz, boldog lennék, hogyha ez a szokás a te életedben is ott lenne. Emlékeztetőnek, aki itt volt annak is, aki nem volt itt annak is, ez egy hegy. Most már könnyebb lesz megoldani a kérdést, hogy miféle hegy. Nem? Ennyien nem voltak itt a múltkor? Húha! Hát tényleg igaz az, hogy az ismétlés a tudás anyja. Nem rémlik? Bizony, az olajfák hegye, és azért lesz ez a kép, a nyitókép most is, mert ezen a hegyen hangzottak el Jézus utolsó mondatai. És az utolsó mondatok, a búcsúzás mondatai, azok mindig nyomatékos mondatok. Arra nagyon érdemes figyelni. És hát ott hangzott el ez a bizonyos mondat is, és ennek a mondatnak ez a bizonyos pirossal kiemelt része, mert ugye a misszió parancsból nagyon sokszor idézzük, tudjuk azt, hogy menjünk el, tegyünk tanítványokká, de azt is mondta Jézus, hogy tanítva a többieket, ha már mi egyszer tanuljuk, hogy mindazt megtegyék, amit én parancsoltam nektek. Na de ez nagyon szépen hangzik, de mi ez a mindaz? Tudnál-e válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy na mit parancsolt Jézus? És akkor most mit mondanál? És hát elég sok mindent parancsolt, és úgy gondoltam, úgy döntöttem, hogy én végignézem ezeket a parancsokat. Elvileg egyszerű a kérdés, mert vannak olyan bibliák, amikor piros betűvel ki vannak emelve, vagy piros mondatok ki vannak emelve, amit Jézus mondott, és arra fokozottan érdemes odafigyelni. Ez néhány, főleg angol verzióban így néz ki. De hát ezt megcsinálhatod te is, és a múltkor ezt csináltuk, hogy kiemeltük Jézus mondatait, indulva a Máté evangéliumában, és gyűjtöttem egy hétre való muníciót, hogy minden napra egy parancsot, vagy minden napra egy mondatot, egy instrukciót arra, hogy hogyan hozzuk meg az értékítéleteinket. Na hát ma egy másik hegyre viszlek benneteket, mert folytatódik az evangélium, folytatódnak a történetek, és már az ötödik fejezetnél feljutunk Jézussal együtt, a tömeggel együtt, arra a bizonyos hegyre, ahol elhangzott a, meg fogtok lepődni, miféle beszéd, hát a hegyi beszéd. És a hegyi beszéd, az egy fantasztikus beszéd. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy olyan, amivel nem lehet betelni, mert Magyarország alkotmányával be lehet telni, de a mennyország alkotmányával nem. És ez a mennyország alkotmánya. Minden törvénynek az eredője, és minden törvénynek a végcélja ebben teljesedik ki. És amikor Jézus ezt elmondta, akkor olyan mélységeket és olyan magasságokat tárt elénk, ami azt hiszem, hogy felülmúlhatatlan, és gyönyörűség újra és újra elővenni, és belefeledkezni. Kezdődik a boldogmondásokkal, ezt most kihagyom, mert abban nincs felkiáltója. Nem mindenről fogok tudni, és nem is mindenről szeretnék beszélni, hanem hoztam ma is 6 dolgot, azért keretbe foglaltam, és így foglaltam össze. Az első, amiről beszélni szeretnék, a ragyog. Mármint, hogy te ragyog. A ne gondold, aztán a 6 napi muníció, a hagydott, békülj meg hamar, aztán térj vissza. A vágyd ki, meg a vágd le. A ne esküdjetek, és az igen, az legyen igen. Aztán ne szálljatok szembe a gonosszal, pedig fájdalmat okoz, meglop, kényszerít, meg mi mindent csinál még. Aztán adj, ne fordulj el, szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok értük, azokért, akik üldöznek. Aztán egy fura felkiáltójel, legyetek tökéletesek. Na hát nagyjából erről lenne a szó, hogyha a végére érünk, hanem akkor majd legközelebb folytatjuk. Hát kezdjük a ragyoggyal. Arra kapunk parancsot, arra kapunk felszólítást, hogy ragyogjunk. Ragyogjunk ebben a világban. Hát nem tudom, hogy a reggeli tükörbenézés az mindig ezt az érzést hozza elétek, de minden esetre az elhívás, a világból való kihívás, a különbözőségre, a megkülönböztetésre, az elkülönülésre való felhívás, az nem csak egy opció, az egy parancs. Az egy olyan küldetés, ami egyedül nem, de Krisztussal lehetséges. És te is erre vagy elhívva. Erre a ragyogásra. És ha így tekintesz magadra, akkor egész más fényben tűnik fel ez az egész világ körülötted. És ahogy ezek a képek itt majd fekete-fehérben mutatni fogják, hogy ez mennyire valóságos, ha bemész egy sötét pincébe, egy sötét szobába, és akár csak egy pici fényforrás van nálad, hihetetlen dolgokat produkál az a piciség. És te is hihetetlen dolgokat tudsz generálni azáltal, hogy a benned levő Krisztus bevilágítja a környezetedet. És hogy nem rejthető el sem a hegyen épült város, sem pedig a benned levő világosság, hogyha beengedted, befogadtad a világosságot, mert az hat. Az hat akkor is, ha beszélsz, hat akkor is, ha nem beszélsz. Egyszerűen a Krisztus jelenléte, az Isten értékrendjének a jelenléte, az valamilyen formában megkülönböztet. Hadd mondjak egy példát, még egyetemista koromban történt, hogy hát az ember kereste magát, meg a helyét, meg a napi döntésekben azt, hogy mit csináljon, hova menjen, hova ne menjen, kivel beszéljen, mit ne beszéljen. És annyira jól esett egyszer, amikor odajött valaki, és azt mondta, hogy te olyan más vagy. Aztán mutatott egy másik csoportársam, hogy ti annyira másak vagytok, hogy mi van veletek? És egyszerűen csak arról volt szó, és ez úgy utólag esett le, vagy utólag magyarázta meg, hogy ha valami sikamlósabb, mocskosabb vicceket meséltek, akkor mi úgy arrébb álltunk. Vagy ha valami szaftosabb történet volt, akkor mi nem voltunk benne. És ez feltűnt. Nem kellett szólni semmit, csak ez úgy hatott. Észrevették, megjegyezték, aztán megkérdezték. És semmi más nem történt, semmi nagy meldvelgetés nem történt, hanem egyszerűen a képviselt értékek, vagy a megélt értékek hatottak. Valakit zavartak, valakinek feltűnő volt, valakinek nem volt feltűnő, de mindenképpen egyfajta fénysugár lehetett. És ez a fénysugár vagy te. Ez a fénysugár lehetsz te. A kérdés az, hogy megpróbáljuk eldugni ezt a fényt, nem akarunk cikik lenni, nem akarunk égni, nem akarunk különbözni. Zavar minket az, hogy nem vagyunk olyanok, mint a többiek, és megpróbáljuk eljátszani, hogy dehogy nem. Vagy még rá is teszünk egy lapáttal, hogy nehogy azt higgyék, hogy mi különbözünk tőlük. Te, meg én, meg mi, amikor azt kapjuk parancsba, hogy ragyogj, akkor azt jelenti, hogy világítsuk be azt a sötétséget, ahova elküldettünk. Azt jelenti, hogy ott, ahol dolgozol, ott, ahol tanulsz, ott, ahol közlekedsz, ott, ahol vagy, ott mutass rá dolgokra. Na nem úgy, hogy megítéled és jó hangosan a fejére olvasod, hanem egyszerűen azzal, hogy vagy aki vagy, az fényt visz be. És a fény az világosságra hoz dolgokat. És akinek nincs mit takargatni, az bátran él a világosságban. Akinek meg van mit takargatni, az keresi a sötétséget, nehogy kiderüljenek a dolgai. De a jelenlétemben, a jelenlétedben, bármilyen kényelmetlen néha, ki fognak derülni dolgok. Vagy annak a jelenlétében, ha éppen te vagy sötét, vagy én vagyok sötét, és valaki, aki a világosság hordozója, ott van és nem a Luciferre gondoltam. Tehát amikor a világosság, a valódi, az Istentől eredő világosság hordozója ott van, akkor rávilágít, és én is ciki, én is furán, én is kellemetlenül érzem magam a jelenlétében, mert kiderül, hogy hoppá, valamit dugdosok. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az egésznek nem az a célja, hogy te ragyogj, hanem a célja az, hogy te egy tükör legyél, és visszaverd azt a fényt, ami az Isten fénye. Nem te ragyogsz valójában, hanem az Isten ragyog, csak rajtad mutatja meg, rajtad csillantja meg az ő nagyságát. Az Isten dicsőítsék ne téged, ne te legyél az a jó fej, hogy jaj, de jó fejek vagytok, hogy ti mindig egy picit másak vagytok. Nem ti vagytok másak, semmiben nem vagyunk másak, mint azok az emberek, akik között ragyogunk. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint akik között ragyogunk. Csak mi vissza tudjuk verni a fényt. Vissza tudjuk tükrözni azt a fényt. Szoktam mondani, hogy mindenki másképp egyforma. Nem vagy semmiben különb. Nem vagyok semmivel különb, mint a többiek. Talán annyiban, hogy rajtam megcsillanhat a fény, mert az Isten letörölte a koszt rólam. Aztán újra összekoszolódik, de megint letörli. De a parancs úgy szól, hogy mégiscsak ragyogjon ez a világosság. Ott, ahol megpróbálják feltartóztatni a fényt, nem tudják. És van egy jó hír, minden kellemetlenség, kényelmetlenség ellenére, ahol te vagy, ott vagy likvidálni fognak, vagy felgyújtják a villanyt. De likvidálni meg addig nem tudnak, amíg az Isten ott van veled, és azt akarja, hogy ott legyél. Azt is szoktam mondani, hogy nem tudom, ez már a mai világban nem hiszem, hogy annyira klasszikus filmnek számít, de te egy Terminátor vagy. Te egy elpusztíthatatlan valaki vagy. Egészen addig elpusztíthatatlan vagy, amíg az Isten küldetésében engedelmes vagy. És ha meg betöltötted a küldetésed, akkor meg úgyis jó helyre kerülsz. De nem fogják tudni a fényt feltartóztatni azok, akik az Istennek akarnak ellenállni. Egyedül te meg én vagyunk azok, akik nem vállaljuk fel sokszor a küldetésünket, hogy ragyogjunk. Aztán ilyet is mondott, hogy ne gondold. És ez még nem a hatnapos muníció, ez még csak a keret. Ne gondold. Mit ne gondolj? Egy csomó mindent gondolsz, egy csomó mindent gondolok, és nem úgy van. Az Istenről gondolok dolgokat, és totálisan félreértem. Jézusról gondolok dolgokat, a Bibliáról, a saját meggyőződésemről vannak vélekedéseim, hogy ennek így kéne lenni, meg úgy kéne lenni, és köze nincs ahhoz adott esetben, ahogy azt a Biblia írja. Például akkor ott ezt mondta a hegyen a hallgatóságának, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Itt meg is állok egy pillanatra, csak hogy definiáljuk, hogy mi az, hogy a törvényt és a proféták tanítását, hát a Bibliát. Akkor ezt így lehetett kifejezni, nem volt még mondjuk a Jelenések könyve megírva, és amik meg voltak írva, azt így neveztették. Ez volt a neve, tehát gyakorlatilag mai 21. századi magyar nyelven ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a Bibliát, a meglevő Bibliát, annak minden egyes sorát. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, az meg még, ha jól emlékszem, nem történt meg. Egy jóta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, míg be nem teljesedik. Megint a törvény az a Bibliát jelenti. Tehát a Bibliának egyetlen pontocskája, a Bibliának egyetlen betücskéje sem fog elveszni addig, amíg a föld és az ég el nem múlik. Tehát minden egyes szó, minden egyes pici kis jelentéktelennek tűnő részlet örökérvényű. Legalábbis amíg ember húsval, vérrel ezen a földön él, addig ez örökérvényű. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, hát ez nem olyan fontos, ez kulturálisan már nem releváns, ezt manapság már nem kell értelmezni így. És úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nem lesz, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha ti igazságotok felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országában. Ezt én most nem tudom nektek bebizonyítani vagy igazolni, ezt csak hallottam, olvastam, kezeljétek ennek megfelelően. Én úgy tudom, hogy egy 12 éves korától folyamatosan a Tórát, a törvényt, a prófétákat olvasó, tanító, tanuló zsidó férfi, főleg ha farizeus volt, eljutott oda, hogy kívülről tudta a könyveket. Ezt nem tudnám a mai agyammal, eszemmel elképzelni, de láttam már sok fura dolgot. Valószínűleg igaz, legalábbis a könyvek nagy részére igaz volt, lehet, hogy valakinél még többre is. Nem tudom, miféle Guinness rekordokat lehetne ezzel dönteni. De nem a könyvek címét tudták, hanem a könyvek tartalmát. És nem olvasva csupán, hanem kívülről is. Nos, ha ezt a fajta tudást messze felül nem múlja az, ami az enyém meg a tiéd, akkor nem jutok be a mennyek országába. Nem a betűt. Mert a betű megöl, de a lélek megelevenít. És a törvénynek van betűje, meg a törvénynek van szelleme. Lehet valakit törvény alapján elítélni, meg lehet valakit a törvény szelleme alapján felmenteni. Ezt a jogi gyakorlatot gondolom hallottátok, tapasztalhattátok, gondolkodhatottok már rajta sokat. Nos, van itt egy érdekes, és ezzel kezdődik. Jaj, nem bírom ki. Kénytelen vagyok másról is mesélni nektek. Ez nem lesz, ez egy mellékvágány. Ez most, még el se kezdtem. Nem lesz ennek vége ma. A Bibliának a megbízhatóságáról hadd mondjak néhány gondolatot itt ennek kapcsán, mert hát ugye arról szól, hogy amíg az ég a föld el nem múlik, egy jotta vagy egy vessző el nem vész a törvényből, míg be nem teljesedik. Hát, ha történelmileg vagy irodalomtörténész szemszögből vizsgáljuk a Szentírást, akkor rögtön szedjük kétfele, Ószövetségre meg Újszövetségre. Kezdjük az Újszövetséggel, ugye Jézus történeteivel, Jézus életével, meg az egyház születésével. Nos, az Újszövetség könyvei nagyon érdekes könyvek, mert egyedülállók abból a szempontból, történelmileg, irodalomtörténetileg, régészetileg, hogy fennmaradt több mint 5000 kézirata. Több mint 5000 kézirata az Új Szövetségnek. És hogyha ide vesszük a néhány száz évvel későbbi változatokat, akkor 25000 fölött vagyunk már a kéziratok számában. Ezek mind kézzel írott, lemásolt Új Szövetségek. És hogyha összehasonlítjuk mondjuk az ókor nagy szerzőivel, akiket kritikátlanul elfogad a tudomány, Tukidideszt, Homéroszt, Platont, meg ezeket a nagy görög gondolkodókat, akkor ők messze rosszabbul állnak, mert gyakorlatilag mondjuk Homéroszból fennmaradt kb. 600 darab. Az Új Szövetségből, meg ahogy mondtam, ha innen nézzük szigorúan, akkor 5000, ha még kevésbé szigorúan, akkor 25000. Mekkora aránytalanság? Mekkora érvek az Új Szövetség megbízhatósága mellett. És ugye egy történész, egy régész, egy irodalomtörténész azt mondja, hogy minél közelebbi a születéséhez az az irat években, annál inkább megbízható. Na most egy Homérosz első fennmaradt kézirata a 13. századból, Krisztus utáni 13. századból. Tehát tatárjárás. Na? Körülbelül onnan. Új Szövetség, meg 2-3 évtized. Tehát még éltek azok az emberek, akik látták Jézust. Ekkora a különbség. Hát ezek eléggé meggyőző érvek lennének, de nézzük az Ószövetséget, mert az számomra még izgalmasabb. Az Ószövetség megbízhatósága. Hallottatok már a masszorétákról? Nagyon fura egy társaság, az írás őrzői. Érdemes megjegyezni őket, mert amennyire fura alakok voltak ezek a farizeusok, akik kívülről tanultak meg könyveket. Ezek pedig az írás másolói voltak, az írás őrizői. És ők voltak azok, megint vissza Jézusra, az ég és a föld el nem múlik, egy jotta vagy egy vessző sem vészel a törvényből. Hát gyakorlatilag ezek a masszoréták, képzeljétek el, ők másolták ezeket az ószövetségi könyveket a legapróbb részletekig, és azt csinálták, hogy nem lehetett úgy lemásolni egy szót, még csak egy írásjelet sem, hogy az eredeti nincs rajta a szeme. Tehát emlékezetből egy szót sem szabadott leírni. Ott kellett lenni a szeme az eredetén, és úgy lehetett csak írni, és utána visszaellenőrizni azt az egyetlen betűt, azt az egyetlen szót is. Annyira szigorú szabályok alapján készültek a másolatok, hogy ha egyetlen hiba volt a kéziratban, a másolat ellenőrzése során, az egészet kellett megsemmisíteni. A hibás másolatokat, az elnyílt, elhasználódott tekercseket esetleg olvasási gyakorlatokra lehetett felhasználni, és akkor berakták egy olyan raktárba, ahol viszont már nem számított semmiképpen mérvadónak. Tehát csak az volt a zsinagógában felolvasva, ami betű pontossággal megfelelt az eredetinek. És ilyen értelemben a kellőképpen ellenőrzött, minden sorában megszámolt, minden betűjében megszámolt másolatot használták csak a szombati felolvasásokon. Ilyen értelemben egy tiszta, leellenőrzött, sértetlen, szakadás, piszok, egyébmentes kézirat minél frissebb volt, minél precízebb volt, annál értékesebb. Tehát a régi az egyáltalán nem volt érték, mert az már elnyúlt, elhasználódott, összekoszolódott, az mehetett a genizába, az mehetett a max az olvasási raktárba, vagy elégették, vagy eltemették, nehogy méltatlanul kezelje bárki. Na hát igen, de ilyenkor jön elő a tudomány, és azt mondják, hogy hát persze, lehet így manipulálni, mert nincsenek meg a régi eredeti több ezer éves iratok. És valóban a zsidóknál minél fiatalabb volt az a kézirat, minél tisztább, minél közelebbi, annál értékesebb volt a praktikus zsinagógai felolvasás szempontjából. Te sem a legrégebbi kiadású károlyi verziót olvasod, hanem lehetőleg a mai nyelvnek, a mai megfelelő bibliafordítást. Noha ott nem a bibliafordítás nyelvét változtatták, sőt épp ezt akarom mondani, hogy betűről betűre, vesszőről vesszőre megegyezett minden. És most jön az érdekesség, ugye a tudomány az azt mondta, hogy oké, lehet, hogy így van, de mi ezt nem tekintjük perdöntőnek, mert a mi vizsgálódási eszközeinknek nem feleltek meg, úgyhogy hit kérdése, hogy ezek valóban eredeti iratok-e vagy sem. Amikor is, és ezt már jól ismeritek, volt is előadás nemrég itt róla, előkerültek a kumráni tekercsek. Előkerültek olyan iratok, az Ószövetség össze egy könyv kivételével, Eszter kivételével az összes könyv benne volt, és 1000 évvel korábbi minden eddigi kéziratnál. 1000 évvel korábbi minden kéziratnál, és betűről betűre, pontról pontra megegyezik minden. Úgyhogy, ha nem volt eddig perdöntő bizonyíték, hát most már van. És ha már 1000 év, és akkor itt befejezem a mellékvágányt, akkor ugorjunk egyet Krisztus előtt 1000-be. És vegye már valaki elő, legyen kedves, ha már itt Zsoltárral kezdtük a napot, folytassuk Zsoltárral, a 22. Zsoltárt. És a 22. Zsoltárból többen is vegyétek elő, mert fel kéne olvasni néhány verset a 22-ből. Én azt kérném, hogy valaki keresse meg a második versét, 22/2, tehát a 22. Zsoltár második versét, valaki más hármat kéne, hogy felolvasson a 7., 8. és 9. verset. Egy harmadik személytől pedig egy picit még többet kérek, a 15-től a 19. versekig olvassa fel a 22. Zsoltárt. Hangsúlyozom, hogy amit most olvasni fogtok, ezek megtalálhatók olyan kéziratokon, amelyek Ha minden igaz, már pedig miért ne lenne igaz? Olyan könyvet tartalmaznak, amit Dávid írt, és ha Dávid írta, Dávid tudjátok, mikor élt? Krisztus előtt 1000-ben. Tehát ha ezt elfogadjuk, és miért ne fogadnánk el, akkor most valamit olvasni fogunk Krisztus előtt 1000-ből. Kezdjük a második verssel. Jó hangosan. Ki lesz az? Köszönöm. Rémlik valami? Jó, hát ezt meg lehet tanulni, és ha egyszer valaki hívőről megtanulta, akkor lehet Ó Magyar Mária síralmat is szavalni bárhol, bármikor. Tehát ez még nem bizonyíték önmagában. De olvassuk tovább a 7., 8., 9-et. Valaki bátran, jó hangosan. Azért azt már nekem nem magyarázza be senki, hogy a Krisztus keresztje mellett gúnyolódó főpapok és tömeg tudatosan proféciát akar beteljesíteni, és szó szerint ők is szavalják azt, amit 1000 évvel korábban Dávid leír, hogy nekik mondani kéne. Hát nem ez az indulat van bennük. És mégis szóról szóra azt mondják, amit 1000 évvel korábban Dávid leírt. 15, 16... 17, 18, 19. Krisztus előtt 1000-ben járunk. Dávid ír. Mit? Miből? Hogyan? Mi alapján? Ha nem lenne számodra tekintély a Biblia, akkor gondolkozz el ezeken. Gondolkozz el ezeken. De ez csak a kitérő volt. Hát ez a Jézus, akiről szól az Ószövetség, meg az Új Szövetség, meg minden róla szól, ő ezzel a tekintéllyel mondja tovább, és akkor most jön a 6 pont, amit igyekeztem tömören összeszedni. Az egyik az érzelmeinkkel foglalkozik. Ami kisebb-nagyobb amplitúdóval, de ott rezeg mindenkiben. Mindenkit érnek hatások, ilyen pofonok, olyan pofonok, ilyen simogatások, olyan szurkálások, és valahogy reagálok, valahogy reagálsz, naponta az éppen aktuális hatásokra. Ebből nem fogsz kibújni, nem tudsz kibújni, ez benne lesz a holnapodban, benne van a mádban, benne lesz az egész hétben. És azt mondja, röviden, tömören legalábbis az én egyszerűsített szavaimmal, hogy hagyd ott, békülj meg hamar, térj vissza. Tulajdonképpen Pisti is ezzel kezdte itt az úrvacsorát, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondta bolond, méltó a gyehenna tüzére. Na most én mindig az ecetes olló jut eszembe, hogy engem nem az zavar a Bibliában, amit nem értek, hanem az, amit értek. Ez azt jelenti, hogy nem hülyészhetem le az elén bevágó autóst? Igen vagy nem? Én magamról beszélek, nem rólad. Meg nem a főnöködről, meg nem a kollégádról. Nem szeretek tanítani, mert a tanítóra szigorúbb ítélet vár, mint a hallgatóra. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak utána tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Itt egy pillanatra hadd álljak meg megint. Az előző, az előző arról szólt, hogy én vagyok dühös. Amikor én vagyok mérges, amikor nekem van panaszom rád, amikor téged hülyézlek le, amikor téged ostobázlak le, amikor tele van a hócipőm veled. Ez rólam szól. És nekem azt mondja, hogy na álljál le, milyen indulat van benned. Ő is az Isten teremtménye, ő is a megváltott, vagy nem megváltott, de érte is kifizetett a kereszthalál, a vér érte is folyt. Milyen alapon pocskondiázod, mocskolod, járatod le? Ez rólam szól. Tehát az én hozzáállásomról, az én megítélésemről, az én indulatom kezeléséről. A következő az a másikról szól. Amikor a másiknak van baja velem, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, legalább kétféle típusú ember van, az egyik olyan, hogy nagyon fontos neki, hogy a másik mit gondol. A másik fajta az meg olyan, mint én. És aki olyan, mint én, ha te is olyan vagy, mint én, vagy közel olyan, mint én, akkor lehet, hogy téged se zavar, hogy a többiek mit gondolnak. De ez az igevers, ez nekünk szól. Hogy az, hogy neki baja van velem, kit érdekel, dolgozzon vele. Nem. Mert ezzel gyakorlatilag csapdát állítottam neki. És hogyha csapdát állítottam neki, és ráadásul még lehet, hogy oka is van, hogy haragszik rám. Lehet, hogy tényleg megbántottam. Lehet, hogy tényleg nekem van valami a fülem mögött. Lehet, hogy nekem kéne rendeznem, hogy ő megbékéljen. És ha ez engem nem érdekel, akkor valami nagyon nincs rendben. Akkor valami nagyon nincs rendben. És ez annyira nincs rendben, hogy azt mondja Jézus, hogy tudod mit? Amíg ez nincs rendben, ne is kerülj a szemem elé. Amíg ez nincs rendben, nem az a lényeg, hogy te elgyere, és fennhangon imádkozzál, meg tanítsál, meg mosolyogjál, meg az Úr áldjon meg testvér, meg egyéb ilyesmi. Ne templomba járjál, ne gyülekezetbe járjál, ne vallásos életet éljél, hanem menj és rendezd a kapcsolatodat azzal, akit megbántottál. Mert engem ez érdekel, nem az, hogy hol vagy, hol nem vagy, mit mutatsz, mit nem mutatsz. Szóval elég kemény, hogy fontosabb, mindennél fontosabb, hogy hagyd ott, ne foglalkozz ezzel, mert ez nem annyira fontos. Fontos, de nem annyira. Van-e még fontosabb? Sokkal fontosabb egy rendezett kapcsolat, mint egy szép vallásos élet. Vagy annak tűnő élet. Menj el, békülj ki, aztán gyere vissza a templomba. Aztán gyere az imaházba. Nem az imaház nem fontos. Nem az Isten előtt való megállás, vagy a gyülekezetben való forgolódás nem fontos, hanem nem fontosabb, mint rendezni a rendezendőt. És van még egy, ami a Patópál uraknak szól. Hogy nem majd. Nem majd. Hanem hamar. Hamar, mert furcsa az élvelés, hogy még a körmömre sül a dolog, hogy még a végén rosszul fogok járni, de semmiképpen nem ér rá, mert ki tudja, hogy meddig vagyok együtt valakivel egy úton. Nagyon érdekes ilyen szempontból végignézni az életünket, hogy vannak emberek, akikkel ma szinte teljesen természetes, hogy találkozok, de egyáltalán nincs borítékolva sehol, hogy még van egy napom, hogy találkozzak vele. Nem azért, mert meghal, vagy én meghalok feltétlenül, hanem mert szétágaznak az útjaink. És ha valakivel rendeznem kell valamit, addig rendezzem, amíg egy úton haladunk. Mert ha szétmentek ezek az utak, ki tudja, mi lesz belőle. Nem tudom, hallottátok-e, hogy Gandhi annak idején, amikor kereste az élet értelmét, akkor komolyan megfordult a fejében, hogy keresztény lesz. És amikor kereste az Istent, és elment egy keresztény templomba, talán Anglikánban, nem tudom, de valamilyen keresztény templomba ott a saját hazájában, beült a templomba, és tipikusan azt művelték vele, mint jó néhány tradicionális baptista gyülekezetben, rászóltak, hogy az nem az ő helye. Ezen múlott egy szubkontinens vallása. Nem csak ezen, de ez egy impulzus volt ahhoz, hogy ne akarjon keresztényeket maga körül látni. Ki tudja, meddig haladok együtt egy Gandival, egy nem tudom kivel, és milyen hatással, fény vagyok-e, fénykedek-e, tudok-e hatással lenni úgy, hogy az pozitív legyen. Ha megbántottam, tudok-e úgy békességet keresni, hogy aztán ebből valami jó süljön ki. Hát ez meg mi. Jól nézzétek meg őket. Egyik bájosabb, mint a másik, igaz? Mi a közös bennük? Tessék? Gyilkosok? Hát valaki számára nyilván. Mi a közös bennük? Vadállatok. Hát kapaszkodjatok. A közös bennük az, ha nem tudná mindenki mindegyiket beazonosítani, egy farkas, egy mosómedve, egy róka, egy tigris, egy vidra és egy menyét. Mindegyik, ha csapdába esik, lerágja a saját lábát. Ha csapdába esik, hogy mentse az életét, lerágja elevenen a saját lábát. Rúde brutál. Hát az sem brutál, talán amit Jézus mond. Azt mondta, hogy vájd ki, meg hogy vágd le. Mire mondta? A szemre mondja, meg a kézre mondja. Azt mondja, hogy vájd ki a szemed. Azt mondja, vágd le a kezed. Hát mi van? Miféle szektát alapítunk itt? Hamarosan be fognak minket tiltani. Mi ez? Miféle mondatok ezek? Miféle brutalitás ez? Hát a szemről nagyon sok mindent tanít a Biblia. Nagyon sok mindent. Érdemes akár itt tematikusan végigmenni a szemem. Akár a férfi szeméről, akár a nő szeméről. Azt mondja, hogy jobb neked, ha az egyik veszik el, mint hogy te magad veszél el. Nagyon radikális, nagyon brutális, nagyon sokkoló, nagyon megdöbbentő. De vajon öncélúan sokkolt téged valaha az Isten? Öncélúan ijeszgetett téged valamivel az Isten, amiért pusztán meg akarna botránkoztatni? Vagy van oka annak, hogy ez egy olyan terület, ahol elvárja, sőt tanácsolja, sőt figyelmeztet a radikalizmusra? Vagy a kéz? Kinek mi? Egy tekintet nagyon messze elvihet. Egy érintés szintén nagyon messze elvihet. És amikor azt mondja, hogy ez nem játék, akkor azt is mondja vele, hogy ne félj radikális lenni. Inkább attól félj, hogyha nem maradsz radikális, vagy nem leszel radikális. Mert hogy
Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész testet vettetik a gyánára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész testet vettetik gyehenára. Megmondatott az is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet, én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követel.
Nos, ha tanulunk az állatoktól, de fura ezt így kimondani, akkor ne legyünk már butábbak, mint a felrakott állatok. Mert azok közül, 4 fogságba esett állat közül egy lerágja a lábát. Vajon mi emberek, ha fogjul ejt minket a kezünk, fogjul ejt minket a szemünk, akkor maradunk a fogságba, és süllyedünk el, többnyire igen, vagy vagyunk olyan radikálisak, ami fáj, ami nehéz, ami lehet, hogy olyanná tesz minket, mint egy háromlábú állat. Ki akar háromlábú lenni? Ki akar a dzsungelben háromlábbal boldogulni? De él. Aki pedig fél attól, hogy majd háromlábbal kell élnie, az jó eséllyel elpusztul. Következő, ne esküdjetek. Ne esküdjetek, és az igen, az legyen igen. Emlékeztek a plakátokra, nem igen. Az eskü, az sokszor kifele mutat valamit, belül meg megint mutat valamit. Mennyit ér a szavad? Mennyit ér a szavam? És ha kimondtam valamit, akkor vajon megmagyarázom-e, hogy ma már miért vesztette érvényét? A kimondott szónak van-e súlya? Van-e értelme? Vagy árnyalatai vannak? Tényleg? A világ nem fehér és nem fekete, igaz? És akkor megmagyarázzuk, hogy miért nem. Mert hogy igen, akkor legyünk gyakorlatiasak megint, vállalkozzunk. Vállalkozzunk a mai Magyarországon. Ismerős a történet? Vagy hallottatok róla a hírből? Vagy tartsuk be a törvényeket? Milyen törvényeket? Amelyek önmaguknak mondanak ellent? Akkor ez most szürke, fehér vagy fekete? De tudjátok, aki ebben is tud és mer radikális lenni, az átélhet csodákat. Az tapasztalhat olyat, ami nem racionális. Tapasztalhat olyat, ami nem következik a dolgok logikájából. Ahogy semmi nem következik a dolgok logikájából, ami az Isten országa. Nem olvastam fel a boldogmondásokat, de a boldogmondások nem az ember logikájából következnek. Ugye a sírók a boldogok, meg a szelídek öröklik a földet, meg sorolhatnám mind a 8-at. Nem az ember logikájából következnek, de ha valaki betartja, ha valaki megkísérli, valaki próbára teszi az Istent, az meg nem csalódott. Nem mondom, hogy mindig minden öröm volt neki. Nem mondom, hogy felvetette a boldogság. De egy csúnya mondatot hadd mondjak, de egy igaz mondatot. Azzal együtt, hogy hiszem, hogy az Isten ad boldogságot mindenkinek, aki az ő követője. De az Isten nem boldogságra, hanem engedelmességre hívott. Az majd csak utána jön. Lehet, hogy már itt a földön is, de az engedelmesség az már itt vár ránk. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan,
az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Se az égre, mert az Isten királyi széke, se a földre, mert az a lábainak zsámja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajatszálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az bejettesíthetett, hogy diplomácia, politika, vagy micsoda. Az a gonosztól van. És akkor menjünk még tovább. Egyre nehezebb lesz ez a történet, bár eddig sem volt könnyű szerintem. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Akkor sem, hogyha ez fájdalmat okoz, akkor sem, hogyha az meglop, akkor sem, hogyha az kényszerít. Na de hát akkor mi vagyok én? Cukor, hogy elszopogassanak? Vagy mi van velem? Mit csináljanak velem? Hagyjak mindent? Talán ismeritek ezt a képet, már egy picit lebutítottam, ezt lehetne szépjában, szebben is megmutatni. Van egy Michael Beck nevű amerikai fotós, aki eléggé sokkoló fotókat készít, picit visszahozza a régi történetet a mai aktualitásába, hát már amennyire mai egy náci katona, de mondjuk a római katonából náci katonát csinált. Amikor egy mérföldre kényszerítenek, menj el vele kettőre. Ugye ez ma már olyan hihetetlen, vagy értelmezhetetlen, megint kulturálisan meg kéne magyarázni. Többen bizonyára ismeritek, de hadd mondjam el, ez a szokás volt, hogy elég súlyos menetfelszerelése volt egy római katonának. És a római birodalomban az volt a törvény, hogy mindenkinek ezt a jó 30 kilós cuccot, ha valakire rábökött a katona, neki kellett vinnie. Neki kellett vinnie, és el kellett vinnie ezt a hátizsáknyi, tömött hátizsáknyi cuccot egy mérföldre. Nem kérdezte meg a katona, hogy neked arra van-e dolgod. Elindultál északra, szembe találkoztál a katonával, ő délre ment volna, neked az ő irányába kellett elmenned egy mérföldet, aztán mehettél vissza a saját dolgodra, nem kis bosszúságot okozva ezzel, meg nem kis fáradtságot. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki egy mérföldre kényszerít, mert ez a köteles mérföld volt, az a menj el kettőre. Van egy nagyon szemléletes kis írás, talán olvastátok is már néhányan, amikor Jézus tanítványai beszélgetnek, és épp Jézusról, meg hogy miket tanított nekik, mit parancsolt nekik, ugye én is erről beszélgetek. Valaki egy mérföldre kényszerít, menj el kettőre, és jön a római katona. Bújnának el előle, de már nem lehet, nyomják rá a málhát, köteles vagy vinni egy mérföldet. Mennek, és éppen súgja az egyik tanítvány a másiknak, hogy emlékszel, mit mondott a mester? Hogy ha egyre kényszerítenek, menjünk kettőre. Katona ráförmet, hogy csönd legyen, vigyétek. Megbeszélik, akkor visszük tovább. És mennek, katona már készülne, hogy veszi át, és ezek mennek tovább. Csodálkozik a katona. Mit csináltok? Megyünk tovább. Miért mentek tovább? Hát mert a mesterünk azt mondta, hogy ha valaki egy mérföldre, akkor menjünk kettőre. Ki a ti mesteretek? És innen kezdődött az evangelizáció. De az első mérföldön nem lehetett volna egy szót sem mondani Jézusról. Mi ennek a lényege? Mi ennek a parancsolatnak a lényege? Akkor leszek hiteles, hogyha más vagyok, mint a többiek. Ha ugyanolyan vagyok, mint a többiek, ugyanúgy reagálok a bántásra, mint ahogy a szomszéd reagál, mint ahogy a kollégám reagál, mint ahogy a többiek reagálnak, akkor semmivel nem vagyok hitelesebb, semmivel nem vagyok különb. De ha azt a mocsok fájdalmat, amit a másik belém szúr, bánt, aláz, csúfol, gúnyol és fáj, azt tudom méltósággal, sőt, bátorsággal és krisztusi módon viselni, akkor ez kérdéseket vet fel. És ezek a kérdések, ezek nem akármilyen válaszokat szülhetnek. Hallottátok, hogy megmondatott, szemed szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arculut jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni alsó ruhádat, engedd át neki felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aztán, ha még nem lenne elég, akkor beszéljünk egy picit az anyagiakról is. Fantasztikus befektetésekre hívlak benneteket. Nem én, Jézus. De biztos ilyenekre gondoltak akkor, amikor azon gondolkodtok, hogy hova tehetnétek a pénzeteket. Márha van. Azt mondja, adj, meg hogy ne fordulj el. Hát, adni abból, ami nekem sincs? Vagy adni abból a kevésből, amit azt se tudom, hogy hogy fogok beosztani? Vagy most éppen nem arra van ingerenciám, éppen nem ezek a tervek foglalkoztatnak, hogy hogy lehetne a felesleget. Meg nincs is felesleg. Ez az agy, ez megint nem egy egyszerű történet. Aki kér tőled, annak adj. És aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Az jut eszembe, amikor valakinek tényleg nincs, a nincsből nem lehet adni. Ha valaki rám bízta a pénzét, vagy valakinek én tartozom, és nagy adósságom van, akkor abból én ne adakozzak, hanem fizessen vissza az adósságomat. Abból én ne legyek jó fej, más pénzén ne legyek jó fej. De ha nekem van sajátom, ha kevés is az a saját, és valaki kér tőlem, nincs más a házamban, csak egy kicsi olaj, és valaki azt mondta, hogy abból készítsek neki kaját, akkor készítsek. Ha nincs semmim, ezüstöm meg aranyom nincs, akkor amin van, azt adjam neked. De amin van, azt merjem adni, ha kérik. És aki kölcsön akar kérni, attól ne forduljak el. Persze az a kölcsön, az soha ne feledd el, hogy csak úgy adj kölcsön, hogy arról már lemondtál. Arról már lemondtál, mert aki kölcsön kér, az valószínűleg azért kér kölcsön, mert olyan helyzetben van, hogy most nem tudja megoldani. De ha te adod, akkor olyan szívvel add azt a kölcsönt, hogyha nem tudnál visszaadni, akkor se legyen semmi baj. A szíved az legyen kész arra, hogy hát ezt vagy látod tovább, vagy nem látod tovább. De ne haragudj meg érte, hogyha nem, mert 50% az esély, azt a többet nem látod. De légy kész így adni. Ha pedig mégis visszakapod, hát az lesz a fagyi pénzed. Az a bónusz. Ha eddig ez mind ment volna, hát akkor most kapaszkodjatok. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozz azért, aki üldöz. Hallottátok, hogy megmondatod, szerest fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Hopp, az ott lemaradt, na mindegy. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is. S ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanazt teszik-e a pogányok is? Most itt a köszöntésnél, hadd álljak megint egy kicsi kis pillanatra meg, ez a köszöntés ez nem csak annyi, hogy köszönő viszonyban vagyunk-e. Ez gond nálunk, adott esetben az ellenségeinkkel, de itt még többről van szó. A köszönő viszony itt egyfajta ilyen asztal közösséget is, vagy egyfajta megvendégelést is jelentett. Na ezt aztán már végképp nehéz elképzelni, nem? Nem az, hogy köszönök, vagy fogadom a köszönést, vagy én köszönök, hanem hogy még valami fajta közösséget is felvállalni. Leültetni egy asztalhoz, együtt tenni, megosztani velem az enyémet. Hát elég magas mércék. És a végén, hogyha eddig még nem bizonytalanodtam volna el, akkor azt mondja Jézus, hogy legyetek tökéletesek. Na de hát a Biblia nem mondhat ellent önmagának, és akkor mi az, hogy mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének? Hát senki se tökéletes, azt annyira szeretjük mondani, nem? Annyira szeretjük mondani, hogy te se vagy tökéletes, én se vagyok tökéletes. Hát mit vársz te tőlem? Hát
ne legyünk már tökéletesek, hát nem tudunk tökéletesek lenni, akkor Jézus most félre beszél? Vagy tudja, mit beszél? Azt mondja, legyetek tökéletesek. Azt mondja, hogy ezt tuti meg fogod ütni ezt a célt, de legalább jelöld ki magadnak. Merjünk kicsik lenni? Merjünk tökéletlenek lenni? Erre tanít a Biblia? Vagy arra tanít, hogy legyen ez a cél. Apám, anyám, ez a mérce. És akkor indulj el ebbe az irányba. Aztán, hogy hányszor esel hasra, majd ott leszek és segítek. De menjél. Jelöld ki ezt célnak. Ne kisebbet jelölj ki célnak, mint ezt. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Na hát foglaljuk össze. Ragyog, mert erre vagy elhívva. Ne gondold, hogy kimagyarázhatod, hogy ez már nem aktuális, mert még az 1000 évvel ezelőtti pici kis pontok is aktuálisak, meg 1000 év múlva is aktuálisak lesznek. A kapcsolataid fontosabbak, mint a templomi maszkod. Hagyd ott, békülj meg, méghozzá hamar, aztán utána tér vissza. Ami a nemiségedet illeti, folyamatosan vesd vizsgálat alá azt, hogy a tekinteted, az érintések körülötted kiállják-e azt a próbát. Mert ha nem, akkor jobb, ha kivágod, jobb, ha levágod, jobb, ha kiváljod, mint hogyha emiatt fogna a halálba küldeni. Ne esküdjetek. Annak van szüksége esküre, akinek nem megbízható az igénye. Akinek nem megbízható a nemje. Ha valamire azt mondtad, hogy nem, akárhogy alakulnak a körülmények, akkor az legyen nem. Az igen pedig legyen igen. A gonoszszal pedig akár fájdalmat okoz, akár meglop, akár kényszerít, nem szembeszállni kell, ne reagáljatok a gonosznak gonosszal, hanem győzzétek le a gonoszt jóval. Számtalan példát lehetne mondani, más nem Krisztusét, hogy győzte le Krisztus a gonoszt a jóval. Egyszerűen senki nem számolt ezzel a megoldással. És szét tudta robbantani a sátán halál csillagát. Gyakorlatilag ez a pont, a szeretet volt az egyetlen, ami meg tudta fordítani a világmenetét. És te sem vagy hajlítható. Te sem vagy hajlítható, csak törhető. Egyetlen dolog változtathat meg téged, és tesz hajlíthatóvá, az Isten szeretete, meg az ő szelítsége. Nem az, hogy erőszakoskodik, mert nem erőszakoskodik. Nem válaszol erőszakkal az erőszakra. Adj, és ne fordulj el attól, aki kér tőled. Én nekem néha eszembe jut, bár ezzel bajom van, túl sok a piros lámpa, meg túl sok a koldus. Ezzel nekem bajom van, hogyha én mindig mindenkinek adnék, akkor nem tudnám megetetni a gyerekeimet. Ismét mondom, hogy nem abból kell adni, ami nem az enyém, és nem abból kell adni, ami a családomról való gondoskodás. De csak egyszer elképzelted azt, hogy te mennyit kapnál, hogyha te lennél a másik oldalon? Elgondoltad, hogy hány piros lámpát kéne kivárni, mire meg tudnál reggelizni? Kevésszer gondoltam ezt meg végig. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek. Erről még nem is beszéltem, most hosszabban már nem is fogok. Az imádságaim között ott van az, hogy imádkozom az ellenségeimért. Bocs, neked ott van? Imádkozol az ellenségeidért? Szoktál? Ja, hogy neked nincsenek ellenségeid. Oké. Oké. És végezetül egy kis csalás, kihagyok néhány fejezetet, a hegyi beszéd legvégét szeretném nyomatékkal ide tenni. Magamnak, de neked is. Ez a hegyi beszéd utolsó sorai. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, mondja Jézus, nem tőlem, nem Varga Attilától, hanem Jézustól. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Megdöbbentem, annyiszor láttam ezt az igét. Vasárnapi iskolás gyerekeknek tanítjuk, de mit tanítunk mi a vasárnapi iskolás gyerekeinknek? Azt, amit eddig elmondtam, azt foglalja össze. Azt látják tőlünk a vasárnapi iskolás gyerekeink, amit eddig összefoglaltam? A gyerekeink olyanok lesznek, amilyenek mi vagyunk. Vagy rosszabbak, mert nem tudunk rájuk annyira hatással lenni, mint amennyire a környező világ. Hát, izgalmas. Nem szeretek mindig tanítani. Mert hogyha ezt most meg kell élnem a következő héten, már pedig számtalanszor megértem, hogy amiről beszéltem, abban fokozottan jöttek rám. Azok a helyzetek, azok a problémák, azok a kihívások, azok a kísértések. Hát imádkozzatok értem, ha ez így igaz, és imádkozzatok magatokért, és bízzatok abban, hogy egy győztes seregben harcoltok, mert még a sebesült katona is, ha élő katona, jó harcos a Krisztusnak. És ússzuk meg sebesülések nélkül, és jó harcot kívánok mindenkinek, hajrá!